Szóval egy olyan előadás, igazából az egyik kollégám kért rá, meg arra, hogy tartsam meg ezt az előadást, de végül is nem szerettem volna, de hogyha ilyen 5 perces lehetőség van, akkor gyorsan felvezetném. És mivel műhely munka, ez kifejezetten jó, mert tényleg föltennék néhány kérdést én ezzel kapcsolatban. Nem készültem az előadásra, viszont diám az van hozzá, mert egyszer már 2008-ban előadtam ezt. Akkor sokkal hosszabban, de most tényleg megpróbálom, mivel hogy már nem is emlékszek rá, így sikerülni fog elmondani 5 perc alatt azt, amire még emlékszem. Lehet hallani? Egy QoS eszközről szeretnék beszélni, amit itt fejlesztettünk ki az egyetemen, egy viszonylag speciális célra. Tehát az volt a helyzet, hogy van egy kollégiumunk itt a közelben, ahol körülbelül 500, körülbelül 500 hallgató van, de a sávszélesség az egész kollégium ellátásához alig ért el, vagy el se ért a 10 megabit per szekundumot, és ugye annak idején az volt az irányelv, hogy nem szűrünk semmit, tehát a hallgatóknak mindenhez van joguk, de használhatatlanná tette az internetet a peer-to-peer hálózatok használata, és nem is tudtuk hatékonyan szűrni, mert a peer-to-peer protokollok szinte minden tartalom elemző tűzfal módszert megkerültek, és ezért azt próbáltuk megvalósítani, hogy úgy normalizáljuk a hálózat működését, de ezt az előadást már egyszer előadtam, mondom, lehet, hogy valaki még emlékszik is rá. Úgy próbáltuk megoldani, vagy normalizálni a hálózat működését, hogy annak ellenére, hogy ne szűrjön semmit, mégis a legális forgalom eléri azt a sebességet, amivel már használható, a peer-to-peer forgalom pedig annak ellenére, hogy nincs kiszűrve, erősen lekorlátozzuk a működését, és ezt a következőképpen valósítottuk meg. Ez hogy lehet? Ja, igen. Ne szűrjön semmit. És egy teljesen automatikus rendszer dolgoztunk ki. Erről van ábra is valahol. Igen, tehát az egér az mozog. Ez az egyetemi hálózat és a hábon. Itt volt a kollégium néhány VLAN-nal, és az volt a szerencsénk, hogy a kollégiumot, ami ugye ez, az egyetemi hálózatával és a hábonnal összekötő kapcsolat, az egy rádiós kapcsolat, ez itt a rádiós kapcsolat, ez volt a szűk keresztmetszet. Ez gyakorlatilag bérelt vonalként mind a két oldala fölött, vagy mind a két vége fölött volt nekünk fennhatóságunk. Ezért mind a két részére egy-egy Linux eszközt raktunk, és az egész működésnek annyi volt a lényege, hogy megnézte, hogy az összes gép ennek a forgalmából számolt egy átlagot. Tehát, hogy az adott forgalom mellett éppen, mit tudom, mennyi megabyte per szekundum, vagy kilobyte per szekundum az átlagforgalom. És aki az átlagforgalmat bizonyos százalékkal meghaladta, ezt átrakta itt egy másik sávba, itt a pirosra lassítottba. És ha viszont a lassított sávban az ottani átlagnál egy bizonyos százalékkal kevesebbet forgalmazott, tehát megbánást tanúsított a gép, akkor egy bizonyos idő után visszarakta az általános internetbe. Ott viszont, hogyha rosszalkodott, akkor újból visszarakta. Tehát folyamatosan rakogosgatta őket, és ha esetleg valaki megcímet változtatott volna, és ezzel próbálta volna megkerülni, azt pedig úgy vettük elejét az ilyen trükköknek, hogy minden újonnan feltűnő megcím, egy hónapra visszamenőleg az összes megcímet eltárolta akkor is, ha ki volt kapcsolva a gép. Tehát, hogyha valaki mondjuk tüdőgyulladást kapott, és 2 hétig otthon feküdt, de visszajött, akkor még tudta róla a rendszer, mondjuk jól viselkedett előtte, mielőtt elment, vagy rosszul, vagy valami ilyesmi, de az biztos, hogy aki újonnan jelent meg, tehát egy hónapnál régebben nem volt, vagy soha nem volt rajta a hálózaton, az kapásból a lassított sávba került, és csak akkor kerülhetett fel az általános sávba, hogyha mindjárt kapásból jól viselkedett, vagyis nem peer-to-peerezett, és egy csomóféleképpen lehetett paraméterezni ezt a scriptrendszert. Tehát végül is megdöbbentő módon használhatóvá vált a hálózat, és nem szűrt semmit, csak a torrentezés az a használhatatlan szintre lassult le. Ja igen, na is, tehát úgy működött, hogy tényleg elég lesz az ábrát nézni, hogy ez a master, tehát a kollégium oldali gép tulajdonképpen kommunikált a slave, tehát az egyetem oldalán levő géppel úgy, hogy minden egyes TCP vagy bármilyen adatfolyamot osztályozott a master, és a slave, vagyis az egyetem oldali, az felvette ezt az osztályzást, ugyanis az IP fejlészbe, a DHCP-be bekódolva, tehát a master oldali router azt, hogy éppen milyen osztályú csomag megy innen, tehát upstream irányba, ahhoz egy DHCP kódot rendelt, a túloldali slave server fölvette ezt a kódot, és a visszairányú forgalmat ugyanígy a megfelelő osztályba sorolta. És így nem csak a, mit tudom én, tehát ugye mi lent vagyunk, tehát a master router, aki el tudja különíteni meg cím alapján a gépek forgalmát, ő ugye nem tudja azt meghatározni közvetlen módon, hogy a túloldalon a rádióban mit küldjenek bele. De mivel ilyen meta információ, illetve azért nem meta információ, mert a DHCP az része az IP csomagnak, tehát nem volt külön out of the... Nem volt egy külön csatorna, hanem DHCP-be bekódolva küldte, ami így aztán a meta információ nem meta információvá vált. Fölvette a másik oldal, és ugyanazokat a... Tehát mind a kettőnél a TCP, meg bármilyen UDP kapcsolatok az IP tailbuszben ilyen CON-markokkal, úgynevezett CON-markokkal, tehát hogy meta csomagot, meta teget rakott nem az egyes csomagokra, hanem az egész kapcsolatra, és hogyha rákerült a valamilyen tag a master oldalon, akkor a slave oldalon is rákerült, és hiába volt az, hogy tehát a túloldal lefékezt. Tehát a master kérésére a slave a downstream forgalmat is lefékezte annak megfelelően. Tehát ez volt. Csak véget vetett az egésznek két dolog. Az egyik az, hogy elromlott az antenna, ki kellett cserélnünk, és a következő antenna már annyira lassú volt, hogy azon már ez se segített. Viszont nem sokkal utána pedig optikai kábelt vezettünk a kollégiumba, tehát kihalt az egész. De valahol még most is megvan. Tulajdonképpen az lenne a kérdésem, hogy vajon a mai világban egy ilyesminek van-e, lehet-e még értelme? Tehát léteznek-e még olyan viszonyok egyáltalán, hogy mondjuk ilyen extrém terhelésnek van kitéve egy hálózat, ami viszont szerencsés módon mind a két vége egy adott kontrollra leesik, mert ez esetben az algoritmust talán föl lehetne használni, mert amúgy a megvalósítást az csapni való, mert így nem tudok programozni, hanem tulajdonképpen se script-be írtam az egészet. Azon gondolkodtam, hogy esetleg megoldom ADSR-re, ahol csak a master oldalt, tehát az upstream oldalt lehet befolyásolni, mert állítólag vannak olyan elképzelések, hogy még így is be lehet avatkozni, hogy mi jöjjön lefelé, de ebből nem lett semmi végül is. Tehát végül is ennyi, és hogyha valaki erre tud esetleg reagálni, hogy ennek van-e értelme egyáltalán, akkor azt esetleg szívesen venném. Egyébként nagyon jó volt az előadásod.
Ja, köszönöm. Ez mindenhol probléma egyébként, nem csak ADSL, meg mit tudom, milyen kis sávszélességű hálózatokon. Hogy most mondom csak, hogy kis sávszélességű hálózatok, torrenteznek, meg peer-to-peer. És amit én látok a mi hálózatunkon, hogy azért elég jó behatárolható az is, hogy ugye egy IP címről indított sok peer, az egy torrent forgalmat jelent, akármilyen jellegű kapcsolatnál. És szerintem egy egyszerű script rendszerrel ez valamilyen szinten hatékonyságban ugyanígy generálható lenne. Nem kéne itt MAC-adresszeket figyelni. Én azt látom sok esetben, hogyha elkezd valaki torrentezni, a végén már ilyen 35 meg 40 peernél tart, meg volt már olyan is, hogy 100 peernél tart, abból mondjuk 20-nál van komoly forgalom, de egyértelműen látszik az, hogy arról az IP-ről elég sok kezdemény indul. Ismeretlen típusú forgalom, szóval ilyen unknown TCP vagy unknown UDP, és ez alapján be lehet akkor valamilyen osztályozási módszerrel, mondjuk egy TC-vel vagy valamivel lassítani a forgalmát, és akkor gyakorlatilag vagy ki is tiltjuk lényegében azokat a píreket, szóval ne is lehessen abszolút torrentezni.
Ez is egy ötlet, akár kombinálni is lehetne őket.
Mert tényleg ez a torrent forgalom megfogja. Annyi van, hogy itt a te dolgodnál, hogy MAC adress figyelés, hát ja, szóval. És azon gondolkodtam éppen, hogyha mondjuk elosztottan laptopjára föltelepít, mondjuk van egy 16 gigás laptopja, és föltelepít rá mondjuk 6 vagy 8 darab virtuális gépet, és azoknak mindig más a MAC adressze, akkor egy gépről hogy szűröd le a dolgot, gyakorlatilag 6-szor annyit fog torrentezni, mint a dologgal, de ez csak ilyen mellékes hozzászólás.
Tulajdonképpen arra azt mondhatjuk el, hogy én rendszergezdő vagyok, te meg hacker.
Ja igen, ezt akartam mondani, hogy szerencséd vagy erdészek vannak a kollégium, meg faiparosok, nem rendszer, vagy informatikusok, mert akkor lehet, hogy itt problémák lettek volna, de nálunk ugye faiparosok, erdészek többnyire többségben vannak, és azok nem akarják annyira hackelni a rendszert, mint...
Hát az ő veszükön sikerült túljárni, de...
Tehát a kollégistáknak elmondtad, hogy van egy ilyen igen. rendszer?
Igen, azért mondtam el, hogy lehetőségük legyen jól viselkedni. Tehát, hogy nehogy belefussanak abba, hogy ők azt hiszik, hogy mindent úgy csinálnak, ahogy kell, és mégis. Tehát megmondtam nekik, hogy ne torrentezzenek, és akkor minden rendben lesz, és tényleg. Tehát akkor aki akart internetezni érdemben, az akkor felhagyott a torrentezéssel. Valaki azt mondta, hogy van.
Hogy én mindig én beszélek, csak én is szembesültem ilyen problémákkal. Egyébként nálunk optikai hálózat van, mint tudjátok. De ott gigabájtos méretű a forgalom, torrent forgalom sok esetben, sajnos. Ami nem is biztos, hogy baj egyébként, mert a torrenten vannak normális.
Mit mondta, hogy milyen szűrőt raktam fel?
Láttam, hogy fönn volt a Linuxos torrent
szűrő. Ja, az IPP2P, vagy mi?
Igen. Az a baj, hogy ezt már nem fejlesztik, nem is tudom mióta.
Na, már akkor sem fejlesztették, nagyon nehéz volt.
Így van, én is használtam, ez csak az volt a baj, hogy nem volt teljesen hatékony. Szóval ez nem volt megoldás.
Hát igen, ez volt.
Egyszer ugye volt itt a WebSense-es emberken állunk, azon talán te is ott volt azon a dolgon. Ott mindenféle trükköket alkalmaznak, van egy ilyen WebSense nevű szoftver, ami kifejezetten erre készült egyébként. Ott például részben a torrent fájlok letöltését is korrupálják trükkösen, szóval gyakorlatilag a píreket nem fogja megtalálni utána a torrent fájlokból, de ennek, ez ugye nem megoldás arra, mert ha valaki beviszi a torrent fájlt, máshonnan letölti, akkor onnantól kezdve a pírek már felépülnek. De például ez is egy trükk, hogy fél évig nem jöttek rá arra, hogy a torrent fájlok korrupálva vannak. Már ilyen külső proxy által gyakorlatilag, és ezáltal a torrent forgalom visszaesett egy időben. Szóval van sok trükk, csak azt nem tudom, hogy van ilyen out of the box megoldás erre ingyenesen, ilyen traffic shaper-szerű, vagy valami, mit tudom én, micsoda, ami tényleg kifejezetten torrentre működik, mert én sem tudok ilyet egyébként.
Köszönöm. Nekem azt mondta valaki, aki hallotta ezt az előadást, hogy van egy ilyen dolog, és valami Cisco, valami, de elfelejtettem, hogy milyen neve. Nem.
Egy megjegyzés, tehát Cisco-nál Airbac, tehát nem Airbac, de van egy gyakorlatilag, amiben belenéz a csomagnak a belsejébe, és az alapján ellenőrző, hogy most akkor ez torrent forgalom, vagy... Igen. Tehát ez ellen nincs megoldás. Ugyanez van egyébként Linuxban is, tehát level 7 filtering. Hát, és hogyha nem ez alapján döntöd el, akkor meg igazából csak a forgalom mennyisége alapján tudod szűrni, hogy az adott IP címhez vagy az adott MAC címhez mekkora mennyiségű a forgalom, és hogyha elképzelhetetlen nagy nagyságú, akkor azt mondod, hogy ő olyan, vagy olyan dolgot csinált, ami kellett a kutatásához, tudásához, hogy olyan sokat kellett neki letöltenie például. De hogyha mondjuk szimmetrikus a dolog, akkor nem biztos, nem, tehát mondjuk, de nem tudod határozottan eldönteni, hogy most akkor ez most mi volt, vagy mi nem volt. Szerintem ez folyamatosan egy harc. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten kell ezzel küzdeni, de olyan nagyon sok erőforrás nem biztos, hogy érdemes ezzel erre áldozni. Jó, nyilván, tehát ezeket...
Azt miért nem, hogy nem kell foglalkozni, csak a gyakorlat azt adja, hogy mégis csak kell. De ez szerintem ez egy nagyon ütletes és egyszerű.
Igen.
Hát a megvalósítás nem volt olyan egyszerű, mondjuk. Ha valaki esetleg szeretne, mondjuk, tehát még mindig meglétezik szerintem így a forráskódja, vagy nem tudom milyen, és az, ha valakinek kell, az, mit tudom én, letölthető, ha érdekel valakit. Mondjuk ebben az a jó, hogy nem csak a mit tudom én, a, tehát nem érzékeny arra, hogy most valaki mit csinál, hanem bármilyen túllépést ugye meg tud büntetni. Viszont még akik a lassított sávban voltak, azoknak is a, mondjuk a Neptun felé irányuló forgalmát, meg különösen a gyors sávba rakta. Tehát aki mondjuk mit tudom én, büntetésben volt a gépe, az is ennek ellenére például neptunozni úgy tudott, hogy még a közönséges internet sáv, tehát a webezésnél is jobban előnyben voltak azok a TCP kapcsolatai, amik a Neptun felé irányultak. Az IP telefonok meg főleg, tehát az volt egy kifejezetten, tehát soha nem volt olyan, hogy mondjuk mit tudom én, akadozott volna a beszéd a telefonon.
Tehát amit itt csináltatok, vagy csináltál, az a tűzfalon történt a szabályoknak a kezelése. Amit én láttam, egy másik megoldás, ott Netflow lapon történt a információknak a kinyerése, tehát ott is gyakorlatilag lehetett látni, hogy melyik IP cím, ott mondjuk IP cím volt, tehát hogyha tehát IP címet váltott a felhasználó, akkor váltotta a, tehát akkor vándorlatott esetleg a forgalom, hogy ez generált, utána az generált, és akkor, hogyha sok IP cím volt, akkor lehetett ilyet csinálni. Tehát olyat láttam, mondom, tehát ezt úgy hívják, ezt az eszközt, hogy NetReflex, ez egy pénzes termék, arra képes, hogy mondom, tehát a Netflow alapon megmondja, hogy most akkor ő, tehát gyakorlatilag egy ilyen forgalomanalízis tud végezni, hogy akkor most ők mit csináltak ezek a felhasználók tulajdonképpen szerinte, hogy tehát nem csak erre képes az eszköz, hanem arra képes, hogy esetleg egy fertőzött gépről beszélünk, tehát ő megfertőzték, és onnan dosztámadás megy, mert sok-sok IP címet ottan körbe megszór. Tehát ilyet is fel tud deríteni, de hát ez mondjuk egy eléggé sokba kerülő szoftver egyébként, tehát ez...
Egyébként ugye nekünk el vagyunk halmozva, mert a NIFI áldozat elég nagy a sávszélesség, de én azt nem hinném el, hogy azért ez máshol nem jön elő problémaként.
Hát a Sulinetben lehet, hogy mondjuk...
Ahol kisebb, most már Sulinet is a NIFI-nél van, ahol ilyen jellegű dolgok vannak, mert azért egy általános iskola, mit tudom én, egy ADS-el kapcsolatot, vagy egy kábeles kapcsolatot tud megfizetni, ami mit tudom én mennyi megabites nagyságú. És akkor ott is azért elkezdődhet ez a mizéria, hogy nem tudnak dolgozni a mit tudom én, adminisztrátorok, csak a suliba torrenteznek a gyerekek, vagy mit tudom én, a wifiznek, vagy...
Ez a rendszer, tehát így bevált, tehát a gyakorlatban is jól működött, de csak akkor működik jól, ugye látszik, hogyha a szűk keresztmetszetnek mind a két végén te vagy, és senki más nem beszél bele. Csak akkor hatékony ez a egyébként megoldás ebben a formában.
Szerintem az is sokat segíthet, hogy a bizonyos fontos portokat azt szintén ezzel a markolási megoldással azt elkülönítjük. Mert azért a torrenni az a jellemző, hogy azért ott véletlenszerű portok vannak, bár ezzel is próbálnak küzdeni, hogy ez is minél jobban átmenjen a tűzfalon. De azért én azt látom, hogy ott a forrásportok meg a célportok is azért változnak randomszerűen is. Főleg ilyen magas portokat válogatnak. Szóval valamilyen szinten be lehet markolni azt az IP címet, hogy ez most torrentezik, vagy nem torrentezik. Most az, hogy IP címet változtass. Hogyha valaki olyan gyorsan változtatja az IP címeit, akkor csinálja, letölt 2 megabájtot, változtassa meg az IP címet. Jó. oké, ez benne van a dologban, MAC adresszt is lehet változtatni, szóval gyakorlatilag ez a MAC adresszes dolog, ez sem biztos. És akkor azokat besoroljuk. Igen. Ugye ezzel a...
Voltak statikus szabályok is, tehát a IP telefonok Neptun statikusan. Azokat is a master megjelölte DHCP-vel, és azoknak is fölvette a jelölését, de az nem változott a kliens viselkedésétől függően. Viszont voltak a dinamikus QoS szabályok, amiket meg követett ez a rendszer, és változtatta a hozzá tartozó markokat. Annyi, mondjuk, mivel ShareScript-be volt írva, hát a problémája az, hogy a mintavételezési frekvenciája 1 perc volt, ami nem éppen jó. Tehát mit tudom, hogyha C-ben lett volna megírva ugyanez, akkor akár lehetett volna 5 másodperc is.
Egyébként lehet, hogy az is megoldás, hogy valamilyen jellegű, mert azt azért lehet vizsgálni, hogy milyen forgalom megy. Szóval általában a torrent az ilyen annó TCP vagy UDP, az meg lehet állapítani, hogy is egy HTTP forgalom, mert azt meg tudják állapítani azért akár valamilyen külső ilyen standalone monitoring rendszerek nagyon egyszerűen. Az egy érdekes dolog lehet még, hogy esetleg a felhasználókat azonosítsuk, mielőtt rálépnek a netre. A másik dolog. És akkor az van, hogy külső rendszer figyeli, hogy abban a felhasználó névben ki mennyit forgalmazott, azok milyen protokollokon keresztül mentek, és azt mondjuk, hogy Jóska, a franc enne meg, de most mit tudom én, 2 napig torrentezni folyamatosan, hogyha még egyszer ez előfordul, akkor arra felhasznál. Ugye vannak már ilyen wired autentikációs megoldások, és mi is alkalmaztunk például a rádiusz autentikációt, nem csak wifi-re, hanem vezetékes hálózatra, azt meg lehet. Jó, ha elvitték a felhasználó nevét, azt mondja, hogy ellopták, vagy valaki más használja, az ő problémája, az ki van tiltva 2 napra. Szóval és akkor nem kell figyelni a forgalmakat, mert aki sokat torrentez, az ki van tiltva, és következő nap nem fog torrentezni sokat. Ugye ezek általában kontrollált hálózatok, szóval nem a szomszéd torrentezik a wifi-n keresztül, hanem azért a hallgatók, ki lehet őket tiltani. A műegyetem egyébként ezt alkalmazzák. Ott ez van. Ott ugye publikus IP címek vannak, figyelik a forgalmat, nem mondják meg azt, hogy mit csináljon, de hogyha azt látja a proxyuk, vagy a monitoring rendszerük, hogy ott anno UDP, mert nagyon sok, akkor azt mondják, hogy 2 napra le vagy húzva a hálóról, és le is húzzák a srácot. Ott nincs wifi például, koleszokban.
Melyik egyetemről beszélt? Ott van wifi a koleszokban egyébként. Kontrollált wifi van. Nincsen, tehát a műegyetemen ugyanazt a módszert használják, tehát ott NetFlow alapon történik az ellenőrzés. Tehát ott saját szkripteket írkáltak, és ott mondjuk annyi, hogy van egy tiltólista, aki fölkerül a tiltólistára, az ott van, és tehát a szabályzatok szerint tilos torrentezni, meg egyéb egy. És le lehet kerülni a tiltólistára, de akkor írni kell, és be kell vallani, hogy igen, én torrenteztem, és akkor ennyi van. Még egy megjegyzés, hogy az iskolák, ott egy kicsit azért másfajta a működési környezet, tehát itt mondtad, hogy ott ADSL, meg így ADSL, meg úgy ADSL, tehát ott valóban ADSL van, de ott a felhasználók azok kicsit másképpen vannak működtetve a számítógépek, tehát ott vannak a tanári számítógépek, és mondjuk vannak a labor számítógépek, ahol mondjuk azt, hogy tanári felügyelet mellett használják a számítógépeket, tehát ott nincs olyan, hogy akkor önállóan bárki rádugdos számítógépeket, tehát ott nem, ez, nem az a jellemző, tehát nyilván arra a számítógépre rá lehet tölteni egy torrentet, meg egyebek, tehát lehet futtatni ilyeneket, de kicsit másfajta azért a dolog.
Feleségem egy általános iskolánál dolgozik itt Sopronban. Helyzet az, hogy ez szép és jó lenne, hogyha így lenne, de nem így van. Wifi-t használnak, már pedig nem a diákok használnak a wifi-t, hanem a tanári számítógépek miatt használnak wifi-t, úgyhogy nem lettek bekábelezve az egyes tantermek, és csak wifi-vel érik el őket, költséghatékonyság miatt. Emiatt van wifi, és ha van wifi, a jelszó mindig kitudódik, fellépnek rá mobiltelefonokkal, okostelefonokkal, hallgatók, és elkezdenek torrentezni okostelefonnal. Erről szó van. Változtatják 3 naponta a wifi jelszót, akkor nem jó, mert a tanár nem tudta, hogy mi a wifi jelszó, hogy feltörik ezeket a wifi jelszókat. Hát igen, most ott nálunk 650 diák van, most annak kis tudással is, hogyha mondjuk csak a fele foglalkozik, akkor olyan 320 MAC adressz generálódik, de szerintem lehet, hogy holnap telefon cserél, akkor már És akkor folyamatosan valaki ellenőrizgeti azt, hogy mi a MAC adresszük, meg jár a telefonjuk után, meg nézegeti. Szóval nem bát be. Mondom, ez a baj, hogy való kénytelenek wifi-t használni, még ha jelszós is, mert egyszerűen a tantermek nincsenek bekábelezve, és most már okos táblák vannak, meg ilyen, mit tudom én, milyen táblák minden tanteremben, ami internetre csatlakoztatható. Persze, igaz, hogy a fal meg omlik le, de azokon van internet. És innentől kezdve kell wifi. Nem tudják nincs pénzük bekábelezni egyszerűen. Szóval nem tudják kiszűrni az illetéktelen felhasználókat egyszerűen a wifi-ről. A MAC adresszt azt hamisítom. Tudom a számítógépét a tanárnak, MAC adresszét. Nem. Abszolút nem nehéz. Meg hát ugye, szóval azért azt tegyük hozzá, hogy a wifi maga is egy eléggé támadható dolog. Szóval sok esetben ezek admin jogokat is szereznek, stb. Magán a wifi eszközön. Szóval okosak már ezek a 8-10 éves, 12 éves rácok, ügyesek, főleg akkor, hogyha internetezni kell órán, meg facebookozni. Úgyhogy sokat küzdenek vele, mondom, nem triviális a dolog. Nem triviális, meg ugye hát ezek nem a legfejlettebb eszközök, amiket megvesznek ilyen helyekre. Szóval sok esetben ez a probléma. Szóval nincs pénz egyszerűen rá. Sajnos. Legalábbis ebben az is.
Fontos információ egyébként, mert akkor lehet, hogy jelezni kell, mert most éppen van egy TIOP, egy nem tudom micsoda pályázat kint, hogy akkor abból lehessen struktúrált kábelezést építeni az iskolákba. És akkor vezetéken be lehet kötözni, és akkor a wifi nem lehet.
3200-es.
Hát lehet pályázni, most is pályázni lehet az eszközökre ebbe a pályázatba, úgyhogy 4700.
A másik pedig nem biztos, hogy egy közös wifi jelszó kell,
igen.
Egyéni azonosítása.
Igen.
Nincs rá kapacitásuk, emberek. Örülnek, ha be tudnak állítani egy wifi routernél egy VPA, PSK jelszót, nem még az, hogy itt valami külső autentikáció szervert, meg mit tudom, mit üzenek, és szó sincs erről, nem tudnak. Usereket menedzselnek, kicsoda?
Hát most is menedzselik, mert van egy csomó, tehát amennyire látjuk, tehát a sulinet infrastruktúrát, hálózati szempontból és a központi szolgáltatásokat a NIF üzemelteti. Tehát most is menedzselik a rendszergazdák a felhasználóikat, legalábbis az e-mailes felhasználóikat, akiknek van e-mail címük, központi e-mail címük. Jó, de ugyanazt az autentikációs információt lehetne használni a wifi routereken is. Hát ismerős, nagyon sok olyan... Persze, tudom, tehát...
Bejönnek a laborokba, amikor óra van, akkor sem a tanár nem arra figyel, hogy mit csinálnak, hanem a háttérben megy valamilyen torrent kliens, vagy mit tudom, micsoda. Nem veszik észre. Hiába látjuk ott, hogy Excel tábla folyik, és azok ugye MAC adresszre szűrt tartományok is lehetnek, meg IP címek. Ez van. Órákon is torrenteznek. Szóval, meg nem csak torrenteznek egyébként. Ez probléma sajnos ott náluk. És ez egy tényleg jó felvetés, hogy lehet erre valamilyen. Nem tudják ellenőrizni, hogy ki csinálja meg. Ki mondja meg azt, hogy megcsinálta-e? De ki mondja meg azt, hogy lebukott? Senki. Szóval ez a baj, hogy nincs rá kapacitás, hogy megmondja azt, hogy lebukott, meg hogy ki torrentezett. Hát én... Hát igen. Ja.
Azt hiszem, hogy nem volt egy hagyományos értelemben vett villámelőadás szekció, de érdekes beszélgetés volt, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt.